egy kép, amin egy tó van, tó, tenger, mikor, hogyan beszél róla Isten igéje, és egy szó, hogy szeretet. Láttuk már olyan tavat, úgy gondolom, ami hát nagy esőzés után mondjuk a telep mögött, tudjátok, az ilyen lápos rész, a telep mögött ugyan egybefüggő vízfelület van, de nem túl mély. Hatalmas tónak tűnhet. Nincs neki mélysége. Na, ennek a tónak van mélysége. A szeretet is ilyen alapvetően, ha csupán a látszat, akkor lehet nagy a kiterjedése. Nincsen mélysége. Próbálok arról a szeretetről beszélni, amit Isten igéjén keresztül ismerünk meg, és annak nem csak kiterjedése van, hanem mélysége. És hát egészségesebb, mint aminek csak kiterjedése van. Aminek csak kiterjedése van, azt nagyon hamar felszállítja a napfény, csajássá válik, tele lesz békával, csodás békazene, de hát az teljesen más. Abban nem ugrunk bele, és nem fürdünk bele. Isten szeretete, vagy Isten szeretet, ezt tudjuk. Az a szeretet, amiről az Isten beszél, pedig olyan, ami megúszni való. Már ennél jóval mélyebb, mint amit mi meg tudunk belőle fogni. Hányszor hallottuk már azt, akár otthon, de hát mondjuk jó otthon is hallani ezt, hogy szeretlek, ugye? Például olyan összefüggésben, hogy szeretlek, szívem, mi a vacsora? Vagy előbb volt az, hogy mi a vacsora, aztán szeretem, szeretlek, meg azt is szeretem, amit adtál. Vagy halljuk, vagy mondjuk, vagy kérdezzük a másiktól, hogy hát szereted-e ezt a dolgot, vagy szereted-e azt a dolgot. Ugye lassan ránk szakad a nyár, és akkor meg szoktuk kérdezni, hogy hát szereted-e a tengerpartot. Menjünk. Valahol szeretetről szól. Egyébként a köszönöm is egy ilyen szó, a szeretetről szól. Nem csupán az elvégzett munkáról, nem csupán azt minősíti, hanem inkább szól háláról, szól arról, hogy szeretem azt, ami történt. Úgyhogy a dicsőítés is tud ilyen lenni, úgy gondolom, hogy szeretjük. És köszönjük. Van egy idézet, nem teológustól, egy pedagógustól, próbálom jól kimondani a nevét, Heinrich Pestalozzi. Sok mindent mondott és írt. Egy svájci pedagógusról van szó, aki próbálta megreformálni azt a porosz nevelési rendszert, ha jól tudom, és főként nehéz sorsú gyerekekkel, mély szegénységből jövő gyerekekkel foglalkozott, és ő többek között ezt is mondta, ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket, szeretni kell őket. Csak oda érkezik el befolyásunk, ahová elérkezik a szeretetünk. Nem Isten igéje, egy egyszerű ember beszélt erről. Aztán lesz mögöttem kivetítve egy ige, hát elolvasom, kivetítettem, hogy hát ha jobb szemüvek látják, meg akiknek bal szeme van, azok is. Nagyon jól ismerjük ezt a szakaszt. Talán fejből is tudjuk pontosan, hogy hol vannak benne a vesszők, meg a pontok, meg minden, de így hangzik. 1 Korintus 13, első 3 verse. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van, és úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Én 8-at találtam, lehet, hogy más többet. Azt mondja, hogy emberek nyelvén. Legyen mondjuk ékes szólás. Jól tudok beszélni. Tetszik az embereknek. Aztán azt mondja, hogy angyalok nyelvén. Tudjuk, hogy amikor a Bibliában erről olvasunk, akkor általában a nyelveken szólásról, mint ajándékról beszél. Lehetek ékes szóló. Szólhatok nyelveken. Aztán beszél az ismeretbeszédéről, amikor különböző titkokat nem kifecsegek, hanem kimondok, mert az Isten kijelenti. Aztán beszél a bölcsesség beszédéről, ami azért segít az alkalmazásban, hogy bizonyos dolgokat, amiket Isten kijelent, azokat meg tudjak élni, meg tudjunk élni. Aztán beszél a cselekvő hitről, amiről azt mondja, hogy hát olyan hit, ami képes arra, hogy hegyeket mozdítson meg, nem csak egy ilyen elméleti eszmefuttatás, hanem valami, ami gyakorlatban is megvalósul. Aztán beszél az egész vagyonunk elosztásáról. A gazdag ifjúnak ez egy fájdalmas pont volt, amikor Jézus erről beszélt, úgy gondolom, elosztani az egész vagyonomat a szegényeknek. Micsoda? Szóval beszél az adakozásról, az adakozó szívről, és azt mondja, hogy ha a testemet tűzhalálra is szánom, vagyis bennem ez egy szóban önfeláldozás jelent meg. Azt mondja, hogy ha ezeket teszem szeretet nélkül, valamiféle szeretet nélkül, akkor én egy semmi vagyok, és semmi hasznom abból, amit teszek. Ez olyan, mint hogyha lenne egy rettentő nagy szám, mondjuk valaki nagyon jó profétálásban. Működnek azok a dolgok, amiket kimond, hiteles. Valaki nagyon jó abban, hogy adakozzon, működik a dolog. Ad és kap bőségesen. Működnek az ajándékok. A motiváció mögötte valami egészen más, akkor az olyan, mint a nullával való szorzás. Nullával való szorzás eredménye bármekkora szám áll, van az előtagban, azt szokták mondani, bármekkora szám áll ott, ha nullával megszorozzuk, az eredmény nulla lesz. Semmi. Semmit ér. És Isten igéje nem arra bátorít bennünket, hogy amit teszek, az semmit ne érjen, az egy nagy semmi legyen, egy nagy nulla legyen, az csak valaminek a látszata legyen, hanem arra bátorít, hogy az valóság legyen, ez működjön. Na de miféle szeretetről beszélhet itt? És hát ezt is mindenki tudja, mert már nagyon sokszor hallottunk róla. Azonban szeretnék behozni másik kétféle szeretetet először, és aztán beszélnék a harmadikról. A harmadik, amiről itt beszél. Szóval abban a kultúrában, abban a korban, amiben Jézus is élt, és hát szoktuk mondani alkotott, szóval abban a kultúrában, az egy ilyen görög kultúrára épülő kultúra, és ugye az újszövetség nyelve is a görög, tehát nagyon sok kifejezés a görögből származik, a görög gondolkodásmódból származik. Szóval abban a kultúrában többféle szeretetet különböztettek meg. Az egyik ilyen szeretet, vagy az első ilyen szeretet, most azért hozom ezt elsőnek, mert így volt a felsorolásban, az érosz, ami alapvetően arról szól, egy férfi és egy nő közti szeretetet jelenti, a testre vonatkozik és a szexualitással kapcsolatos. Arisztotelész szerint a szemek vágyával kezdődik. Epiktetosz, egy másik filozófus azt mondja, hogy szenvedélyes kényszer az érosz. Az új szövetségben így ez a szó nem fordul elő, nem mintha a testi szerelmet az új szövetség elutasítaná, inkább arról van szó, hogy ebben az időben ez a szó a vágyat, a gyönyört fejezte ki inkább, mint a szeretetet. Hát a görög gondolkodók, amikor szeretetként az éroszt használták, akkor a vágyról és a gyönyörről beszéltek inkább. Ez az idézet, amit elolvastam, ez egy keresztény szerzőtől származik, és azt tudjuk, hogy az ókori Görögországban nem csak ez a fajta kapcsolat létezett, hanem mindenféle más. Sőt, a Római Birodalomban is nagyon sok más dolog volt. Ezekre a nagyon másfajta szeretetekre is az éroszt használták. Megláttam, vágyok rá, megszereztem, és teszem bele, ami csak jól esik. Szóval a Biblia új szövetségi része, amely görög nyelven íródott, nem használja ezt a szót. Beszél a testi szerelemről, de nem ilyen összefüggésben. Hát nem mondja azt, hogy szerezd meg azt, amire vágysz, bármi is legyen az. Megyünk tovább, és a következő féle szeretet sokszor szerepel az új szövetségben már, filia. Ezt a megfogalmazást találtam róla. A testnek, a léleknek és a szellemnek bensőséges, szoros, gyengéd vonása. a testi szeretetet is magába foglalja, mert csókolni, ölengetni jelentéssel is bír. Az a szeretet nem szeretet, amely a körülmények hatására megváltozik, márpedig a szeretet meg tud változni, mint minden, amit az ember alkotott. Ezt már Shakespeare írja valahol. Aztán Arisztotelész szerint, ha a szerelmes szépsége eltűnik, vele együtt a szeretet is. Tehát amit ember alkotott, az meg tud változni, az el tud tűnni. Ez a fajta szeretet, az emberi vagy emberbaráti szeretet, az emberi szeretetnek a legmagasabb foka, és úgy kell elképzelni, mint a fényt, ami tud vibrálni, tud erősebb lenni, tud gyengébb lenni, sőt, tud meleget adni, és ki is hűlhet. Pont tegnap voltunk valahol, és egy veranda szélén álltam, és a hátamra sütött a nap, egy talán kis csíkvet ütött csak a hátamra, de olyan jó volt. Lengedezett a szél, és amikor úgy kint vagy, és nem a tűző napon, csak éppen rád vetődik egy kis fény, és melegeti, az úgy jó, nem fázol. Szóval az emberi szeretet, ahogyan mi szeretjük egymást, emberek mindentől függetlenül, az tud hullámzó lenni. Talán időnként megsértjük egymást, megbántjuk egymást, akkor eltávolodunk egymástól. Néhány napra össze vagyunk zárva, szimatoljuk egymásnak a különböző dolgait, levett cipő, és ne fokozzam tovább. Összekovácsolódik a csapat, és egy másfajta szeretett közösség is tud ez lenni. Ez még mind emberi. Ez megy Isten nélkül is. És van egy, négyféle van, de most a harmadikat hozom, a negyediket nem fogom hozni. Szóval van egy olyan szeretet, ami viszont nem csak Istenről beszél, hanem beszélünk így Istenről, mint hogy Isten szeretet. Nem egy jellemzője, nem egy tulajdonsága Istennek, hanem belőle fakadó dolog. Lényéből fakad. Most erről van egy nagyon rövid szakasz szintén még, ez pedig ugye az agapi szeretet. Az agapi görög szót legtöbbször szeretetként adja vissza az újszövetségi fordítás. De vajon miben különbözik ez az agapi szeretet a szeretet más fajtáitól? Az agapi szeretet eszenciája a jóság, a jó indulat és a szeretet alanyában való tudatos örvendezés. Tehát jóság, jó indulat és a szeretet alanyában való tudatos örvendezés. Az új szövetség hajszálpontos görög nyelve sosem használja az agapi kifejezést a szerelem vagy a szerelmeskedés leírására. Az egészen közeli barátság és a testvéri szeretet leírására is a filia szóval él. Az agapi szeretet hű és elkötelezett, és mindenképp egy tudatos döntésen alapszik. Magasztos erkölcsi jellege és erős mi volt a messze a szeretet más típusai fölé emelik. Ez egy összefoglaló erről a szeretetről, és szeretném tovább olvasni azt a szakaszt, amit elkezdtem, az 1 Korintus 13-at. 4-től 7-es versekig olvasom, és talán megmagyarázza azt, hogy milyen szeretetre gondol az első három versben. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Egy nagyon intenzív dolog, amiről itt beszél. Nagyon intenzív dolog, mert szeretné valakit úgy, hogy befedezni őt úgy, ahogy van mindenestől, független attól, hogy mit tett, mivel bántott meg. Talán az emberi természetemből nem ez fakad. Nem tudom, ti jártatok-e már úgy, dolgozom, mondtam már többször az egyik iskolában, és hát láttam már ilyet máshol is, hogy utolsó vagy utolsó utáni pillanatban nem kibeszélnek arra őket. Szóval amikor nagyon későn szólnak valamiről, hogy most ezt nagyon meg kellene csinálni, és hát más volt tervezve. És oda jön valaki, és azt hiszi, hogy mindent lehet. És minden természetes. És hát ilyenkor szeretni, és nyugodt maradni, és megkísérelni a lehetetlennek látszót, hát nekem nem mindig megy. Sőt, volt olyan szegény tanárnő, aki egyébként egy rettentő, jólelkű valaki, éppen ő érezte azt, hogy szólnia kell valamiről, amiről más nem szólt néhány napon, vagy héten keresztül, mindegy. Oda jött, elmondta, és hát mondtam, na ne haragudj, mit gondolsz? Hogy képzeljétek megint? Megint ugyanoda jutunk, megkérdez az ember, mire van szükség, nem mondatok semmit, és aztán az utolsó pillanatban most ezt meg így. És aztán, amikor egy-egy ilyen impulzus van, akkor rá kell gyűjjek arra, hogy hát a türelmem nekem is véges, vannak olyan dolgok, amik átkapcsolnak valamit bennem, és akkor nehéz. Akkor engem is nehéz elviselni. Lehet, hogy most valakiben egy teljes, ilyen, nem is tudom, ideális kép dőlt össze, hogy engem nehéz elviselni. Kérdezzétek meg a gyerekeimet és a feleségemet. Szeretet, amiről itt Isten igéje beszél, nem egy olyan dolog, ami lehetetlen. Pál nem valami utopisztikus álmokat szű, miközben fekszik kint a tengerparton és süti a nap, hanem teljesen valóságos, megélhető, megtehető dolgokról beszél, amik emberi erőlködésből nem mennek. Lehet rá törekedni, de erőlködésből nem megy. Ahogy ezzel a gondolattal foglalkoztam, az a felismerés hasított belém, hogy tényleg valamit el szoktam felejteni. Sok minden, de ezzel kapcsolatban valamit el szoktam felejteni. Például azt, hogy az Isten szeretete, tehát az a szeretet, amiről Isten igéje beszél, ami Isten lényéből fakad, az nem működik az Isten uralmán kívül. Ez nem működik. Tehát ez azt jelenti, hogyha benned az Isten szelleme uralkodik, működik, akkor Isten szeretete meg tud, és meg is akar nyilvánulni rajtad keresztül. Egyszerűen azért, mert Isten szeretetének a természete az, hogy az nem egy elméleti dolog, nem egy nagy lufi, hanem megnyilvánul, valóságos, megfogható, kifejeződik. Érdekes abba belegondolni, hogy a körülöttünk lévő embereket szoktam erről is időnként beszélni. Szóval van, akit nehéz elfogadni, van, akit könnyebb elfogadni, valakinek nehéz a természete, valakinek könnyebb a természete. De hogy Isten a körülöttem lévő embereket lehet, hogy pont rajtam keresztül. A te körülötted élő embereket lehet, hogy pont rajtad keresztül akarja szeretni. Ekkora kihívás, ugye? Kis kutyát, vagy egy cicát könnyű szeretni. Addig, amíg hasmenős nem lesz. Addig tuti. Ez valóság volt nálunk. Elhordozni egy másik embert, bármilyen is legyen, amikor rossz napja van, vagy amikor sorozatosan rossz napja van, egyébként nehezebb. Bent a suliban van egy kis fali újságom, tényleg egy pici, sok fontos dolgot írok oda ki. És az egyik dolog, amit nagyon régen kiírtam már, és ebben újra és újra megerősödöm, az pedig így hangzik, hogy a szeretet nem érzés, nem érzelem. A szeretet döntés kérdése. Ez tehát nekem azt jelenti, csak hogy kibontsam, mert ennyi van kiírva nagyjából. Ugye az a szeretet, amiről itt szó van, az nem erőlködés, és nem kiizzadni kell magamból, vagy magunkból. Ahogyan a lélek gyümölcsére gondolunk, mindenkinek, úgy gondolom, aki járt Biblia körben, megvan még az a kép, szőlőfürt szemekkel, szép lila szemekkel, kékkel. És akkor el tudtuk sorolni, hogy mik ezek. Mi volt az első, amit elsoroltunk? Lélek gyümölcse, hogy kezdődik? Szeretet. Szeretet, öröm. És annyi mindent tanultunk erről már sok-sok éven keresztül. És tudjuk azt, hogy ez mégis egy gyümölcs. És nem arról szól, hogy ez a testvér még a 25%-ánál jár csak, vagy éppen az 50%-ánál, hanem egy gyümölcs, amit megterem benned, bennem, Isten szelleme. Nem kiizzadom magamból. Eperszezon van, meg az akác virágzik, tehát azt mondják, hogy jó mézünk lesz, jó minőségű mézünk lesz, nem reklámozok most semmilyen méhészetet, de jó mézünk lesz. És ha jártok arra, nem is tudom, Doboz felé, vagy Sarkad felé, ott van egy nagy zöldséges, ugye? Sarkadon főleg az a nagy zöldséges, tudjátok, ahol tevék is vannak, mert ott sok minden van. Szóval ott nem mondom meg mennyiért kapsz egy kiló epret, de olcsón. Veszel egy doboz, egy dobozba belefér egy kiló eper, veszel egy kiló epret, gyönyörű. Tényleg. Tehát rád mosolyog, gyönyörű. Egyszerűen csak leülsz, és eszedbe jut az, hogy amikor a szüleid kertjében beérett a földi eper, annak volt illata, meg volt íze. Bolti eper, vagy ipari termeléssel előállított eper, nem beszélek a technológiáról, nagyon sok mindent kap, nagyon sok minden van benne, de az íze az egészen más. És még sok más gyümölcsnek és zöldségnek az íze más, amit így termelnek. A bolton, boltban, amikor oda nyúlsz érte, ugyanúgy néz ki. De más az illata, meg más neki az íze. Teljesen más az íze egy kényszerített dolognak, egy ipari technológiával előállított dolognak, mint annak, amiben benne van minden, ami kell. Íz, illat. Úgy gondolom, hogy egy jó földi epret nem kell megcukrozni vastagon, úgyhogy fedje a cukor, de ízlések és pofonok különbözőek. Megyünk tovább. Van még egy 1-2-3 igevers. Az első képen, amit láttatok, az a Galileai tónak a látképe volt. Ez a történet, vagy ez a kis szakasz, ez a beszélgetés ott történik, valahol a parton. Miután Jézus feltámadt, és bement a tanítványokhoz, és köszöntötte őket, hogy békesség nektek, eszükbe jutott, hogy Jézussal majd Galileában fognak találkozni, és hát igen, elmentek Galileába. Visszamentek a csónakjaikhoz, haláztak, és Jézus valóban megjelent. És nem csak megjelent, nem csak úgy látták, oda vizionálták, hanem ott volt fizikai valóságában, hiszen azt olvassuk, hogy leült és együtt evett velük. Ott. Tengerpart, leengedező szellő, egy kis árnyék, frissen sült, grillezett hal, meg zöldségek. Szerintem nem volt egy rossz együtt étkezés. 29-én sem rossz ez a, lesz rossz ez a grill, tehát hívunk és bátorítunk mindenkit. Szóval ez egy jó alkalom volt. Élvezték a tanítványok. És ahogy megy a beszélgetés, esznek, jól érzik magukat, Jézus félrehívja Pétert. Tehát a János 21:15-17-es verseket olvasom. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, de tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Jézus, amit kérdez tőle, szeretsz engem? Ha nagyon egyszerűen akarnám ezt megfogni, akkor azt mondta, hogy Péter, agapézol? Agapézol engemet? Péter, azzal a szeretettel szeretsz engemet, ahogyan én szeretlek téged, ahogyan az Atya szeret téged? És Péter egy nagyon egyszerű dolgot mond, Uram, te tudod. Tudod, hogy kedvellek. Tudod, hogy szeretlek úgy, mint egy másik embert. Tudod, hogy a filia az működik feléd. Ugye ez utána van, miután ugye elárult a Jézust. És függetlenül attól, hogy ennek az embernek az életében nem tud más megfogalmazni, nem tudja azt mondani, hogy ugyanúgy szeretlek téged, mint ahogy te szeretsz engem, mert hát hogyan? Ettől függetlenül rábíz egy nagyon komoly munkát. Nem egy egyházalapítást, nem azt, hogy ő legyen az első pápa, nem ez bíz rá. Rábíz egy nagyon komoly munkát, pásztorlást. Lehet, hogy nem azért, mert alkalmasnak látta arra, hogy már most úgy szeressen minden embert, ahogyan Isten szeret. Azonban látta benne azt, hogy hova tud felnőni ez az ember. Látta azokat a változásokat, amelyek meg fognak történni az életében, ahogyan a normál emberi szeretet, ami annyira jó tud lenni, és lehet neki nagy kiterjedése is, meg tud változni, és tud neki lenni igazi mélysége is. És tud majd ez a Péter úgy szeretni embereket, semmi ne számítson. Jézus, amikor megszólít bennünket ezzel az üzenettel, nagyon jól tudja, hogy te, én, bármelyikünk hol tartunk épp, és hogyan szeretünk. Nem olyasmi, amit vár el tőlünk, amire ne lennénk képesek, vagy amire ne tenne képessé bennünket. Nem támaszt olyan elvárásokat, amikhez nem ad ajándékot, lehetőséget, nem ad meg minden forrást. Soha. Kihívások elé állít. Fölkészít. Sőt, küld embereket, akiknek az a feladat, hogy fölkészítsenek bennünket a szolgálat végzésére. Igen, ez így van. Látja benned és bennem, hogy tudjuk teremni a szellem gyümölcsét, a lélek gyümölcsét. Van még egy igénk, és ebben az igében, mintha ítélet hangozna el, Máté evangéliumának 7. fejezetéből olvasom, 21-estől 23-as versek, így hangoznak. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ezt is sokszor elmondtam már, hogy az Úr Jézus nevében az nem azt jelenti, hogy az ima végére biggyesszük még oda, hanem azt jelenti, hogy veled egy akaraton. És amikor erről beszél Jézus, ez ebben a Bibliában pirossal ki van emelve, Jézus mondja ezt. Akkor arról beszél, hogy lesz egy idő, és lesznek ott olyan emberek, akik azt mondják, hogy de hát mi a te akaratodból tettük, amit tettünk. De mivel összhangban működtünk. És az, aki a trónszéken ülő, pedig azt fogja mondani, hogy nem is ismerlek benneteket. Semmi közöm nincsen hozzátok. Hogyan tehetétek az én akaratomat? mit gondoltok magatokról, amit tettetek, ugyanúgy nézett ki. Ugyanolyan eper volt, most, hogy ezzel a példával éljek, ugyanolyan eper volt látszatra, színre, szára olyan volt neki, a levele olyan volt neki, úgy nézett ki. De teljesen más volt. Ez nem az én akaratom volt, és ezt nem én mozgattam. Ugye innestől kezdve az a kérdés, hogy ki üdvözölhet? Csak az, aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Jézus mondja. Rettentő egyszerű dolog ugye elfogadni, és kimondani azt, hogy elmondom a megtérő imáját, és innestől kezdve hozzá tartozom. Így van. Ez az első lépés a megtérésben. Egy következő lépés az, hogy fölhagyok azzal az úton, amelyen korábban jártam, és soha nem térek oda-vissza. Elhagyom, eldobom, hátát fordítok neki. És egy következő lépés talán az, hogy rendezem a soraimat. Követem az Urat, engedelmeskedem neki, és ennek, ami ehhez kötődik, mindent megteszek, bármi is kötődik hozzá. Bármilyen szégyenérzés, vagy fájdalom, bármi. Cselekedni az Atya akaratát. Nem látszólag, hanem valóságosan. Van még egy utolsó ige, nagyon rövid. Szeretném először ehhez tartozó szócikket, egy nagyon rövid szócikk felolvasni. Ez a János Evangéliumának 13. fejezetében van megírva, 13.34, ez a szócikk. Krisztus azt parancsolja követőinek, hogy kiemelten szeressék egymást, még akkor is, ha nem ugyanahhoz a gyülekezethez vagy felekezethez tartoznak, vagy ha nem értenek egyet mindenben. A hívőknek meg kell különböztetniük az igazi keresztényeket azoktól, akik csak névleg követik Jézust. Mennyire szeretik Krisztust, mennyire engedelmesek neki, mennyire hűségesek Isten igéjéhez. Azzal kezdtem a kezdő imában, hogy hűséges akarok lenni. És az előtt ajolok meg és borulok le az Isten igéje előtt. Akarok hűséges lenni hozzá. Nem hozzátenni, nem elvenni belőle, nem megmásítani, hanem hűségesnek lenni hozzá. János 13.34. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amen.